listening to the Hungarian program on Chin Radio 97.9 FM.
A most következő egy órában a Chin Rádió magyar adását hallhatják. Üdvözlöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Simon Diana.
97.9 on your FM dial. This is Chin, the voice of multiculturalism in Canada's capital.
2014. június 29-e van, vasárnap reggel 7 óra és 19 fok. Budapesten 13 óra és 26 fok. Nagyon szép reggelünk van, és sok újdonság a rádiónál. Pézman Zoltán jóvoltából rendszeresen hallhatóvá válnak a mai magyar könnyűzenét játszó énekesek, együttesek Zoltán interjúiban, s így bővül a zenei repertoár is. Az előadók ma divatos zeneszámait is hallhatják. Így a rádión keresztül is szeretném megköszönni Zoltán a felajánlást, hogy rendszeresen küldesz kész, friss interjúanyagot, melyek mától hallhatók. Könnyűzene rovatunkat ezzel meg is nyitom. Ismerjük meg a Budapest Bárt és néhány számukat. A Budapest Bár koncertjein több generáció is együtt bulizik, mert zenéjük mindenkihez szól. Dalaikat leginkább az idősebb generáció ismeri, de mivel a manipszerű zenekarok énekesei éneklik ezeket a dalokat, a fiataloknak is vonzó a Budapest Bár zenekar. Történetüket, jelenüket, jövőjüket Farkas Róbert zenekarvezető osztja meg most itt velünk. De előbb egy kis ízelítőt tőlük.
Valamikor régen volt egy híres Orfeum, Orfi Orfeum. Ott reggel négyig ezt a nótát kérik, s így mulat a publikum, hogy kellene ma éjjel egy kis hadzáré, hadzacáré, hadd legyen a számos szádé. Tádé, miért vagy Málé, ki lesi a vén, hol ingyen? Csipkés kis álló ingem, s ha valaki fajkosan kacsint rám, az a végén a mennyben jár. Orfeum, Orfi, Orfeum. Ott reggel négyig ezt a nótát kérik, s így mulat a publikum. Kérem a éjjel egy kis acacáré, hadd legyen a számos szádé. Tádé, miért vagy Máli, ki lesi a vén, hol ingyen? Csipkés kis álló ingem, s ha valaki pajkosan kacsint rám, az a végén a mennyben jár.
Én egy másik zenekarba játszottam, a Besodrom nevű zenekarba, és az Operaház mellett volt egy hely, ahol mi nagyon sokat játszottunk, azt Tütütangónak hívták. És az egy ilyen kávéházszerű szórakozó hely volt, ahol a fiatalok is nagyon sokan jártak, és nagyjából egy lemez koptattak, ez pedig a Manu Chao-nak volt az akkori nagy slágere, és az egy kicsit zavart engem, hogy Budapesten vagyok, egy olyan kávéházba, ahol rengetegen megfordulnak, és magyar zene nem szól. ez volt az egyik. Aztán hozzátartozik ez, hogy gyerekkoromban, amikor elkezdtem tanulni hegedülni, rá pár évre édesapám elvitt azokba a szórakozó helyekre, ahol a muzsikált, azokba a kávéházakba, a Grand Hotel Hungáriába, New York kávéházba, Kárpátia étterembe, és valahogy ott ez a fajta szórakoztatás, ez úgy belémivódott, ez a fajta muzsika, és aztán száztagú cigányzenekarba játszottam 10 évet, aztán sorba jött klezmer zenekar, autentikus cigányzenekar, nagyon sok minden. Majd később elmentem a zeneakadémiára, ott lediplomáztam, és utána az az ötletem támadt, hogy én már nem szeretnék egyik zenekarba sem visszamenni, hanem egy saját zenekart szeretnék alapítani. Azzal a szándékkal, hogy a 20-as, 30-as évek kávéházi cigányzenéjét úgy felelevenítsem, hogy azt ne csak az idősek, ne csak nosztalgia legyen abba, hanem a fiatalok is szeressék. Ha bemennek egy helyre és megszólal egy ilyen zene, akkor ne kimenjenek, hanem bent maradjanak és elkezdjenek rá táncolni. És ez amikor megfogalmazódott bennem, ez körülbelül 2006 körül lehetett, és én akkor fel is hívtam azokat az énekeseket, akik még cigányzenekarral soha nem énekeltek. Ők az undergroundból és a rock műfajából jöttek, és én úgy éreztem, hogy ha fiatalokhoz is akarok szólni, akkor kell az újfajta előadásmód, hogy leporolva a dalokat, ugye mi hangszereljük ezeket a gyönyörű dalokat, és az nagyon fontos volt számomra, hogy ne a kultúrtörténetileg nézzék meg, és úgy énekeljék, ahogy Jávor vagy Karádi, hanem a mai kornak megfelelően, hogy a 21. századi zenei kultúrába és a határokon belül, de ez a zenei közegbe ez méltó legyen, annyira, hogy akár egy Sziget Fesztiválra vagy egy Volt Fesztiválra is meghívnak minket. És amikor elkészült ez az album, akkor még nem tudtam, hogy ez egy zenekar lesz, hanem szerettem volna egy olyan albumot, olyan lemezt, ami tényleg ezokban a kávéházokban szólhat. De amikor elkezdtük felvenni 2007 nyarán, akkor már éreztük, hogy ez nagyon jó kis album lesz, és jó lenne ezt bemutatni. És nagyon fontos volt a helyszínválasztás, ebben a feleségem Gáncs Andrea, aki a zenekar menedzsere, úgyhogy ez egy családi vállalkozás a Budapest Bár. Ő azt mondta, hogy ezt a kultúrát és ezt a dalkultúrát, ami eddig nagyjából háttérzeneként emellett vacsoráztak, beszélgettek, úgy szólalt meg, ha már elővesszük, akkor úgy vegyük elő, hogy méltó helyen szólaljon meg, és így a Katona József Színház adott nekünk otthont erre a lemez bemutatóra, és ahogy meghirdettük, hogy Budapest Bár, és felsoroltuk azokat a neveket, hogy kik fognak ebbe benne szerepelni, hisz 10 zenekarnak a frontemberét hívtam meg, Lovasi András, Kis Tibor, Német Jüci, Ferenci Gyuri, Szalóki Ági, és még sorolhatnám, Szűcs Krisztián, Keleti András, Frank, Rutkai Bori, úgyhogy nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek. Akkor ők rögtön elsőre igent mondtak erre a felkérésre, nagyon izgatt őket, még soha nem énekeltek cigányzenekar élén, és ez nagyon nagy kihívás volt számukra, és másik részt pedig ezekhez a dalokhoz valamelyest volt kötődésük. A Német Jücinek az anyukája, amikor ő kicsi lányka volt, akkor mindig azt énekelt, hogy szívembe bomba van, vagy ha Kis Tibort megnézzük, akkor az ő nagyapja magyar nóta szerző volt. Úgyhogy valahogy mindenkihez valamilyen módon kötöttek ezek a dalok, és nagyon szívesen énekelték. És a Katona József Színházba 2007. december 19-én volt ez a lemezbemutató, és annyira gyorsan fogytak a jegyek, hogy rögtön két előadást kellett tartanunk, és előadás után felmerült bennünk, hogy mi lenne, ha mi egy merész ötlettel, de nem csak egy albumon hallhatnának minket az emberek, hanem elkezdenénk koncertezni, és így azt mondtuk, hogy a Budapest Bár, mivel sok énekesünk van és sok helyen játszanak, az hétköznap legyen nyitva. Így indult, aztán ez annyira sikeres lett, és olyan gyorsan terjedt a klip is az interneten, és rengeteg meghívást kaptunk, hogy pár koncert után már azt éreztük, hogy ezt nem lehet abba hagyni. Annyira megszerették az emberek, és tényleg az érdekes, hogy a Budapest Bár az több generációnak szól. Akár a piciket nézem, a 10-20 éveseket, a középkorosztálynak és az idősebbeknek, és mindegyik más miatt szeret bele a Budapest Bárba. Az idősebbeknek ez egyfajta a nosztalgia ezeket a dalokat hallgatni. A középkorosztálynak nagyon kevés az a mostani zene, amire el tud menni, és nem rettenetes hangos, nem rockzene, hanem olyan tánczene, amire meg tud mozdulni, akár szórakozó helyeken, és van pontosan ilyen fesztiválokon, amin most is játszottunk, és a fiatalok pedig nagyon kíváncsiak az ő idójaikra, hogy hogyan is éneklik ezeket a régi dalokat. És ahogy elindultunk 7 éve már, azóta nagyon sok zenei műfajt felkarolt a Budapest Bár, hisz első albumunk az még a tangók, a kuplék, a sanzonok, a filmzenékről szólt. Persze ezt a második albumon is folytattuk, de most már eljutottunk a 80-as, 90-es évig, sőt a napjaink zenéi feldolgozásáig, és most már egy saját Budapest bárszám is készült, amit Szűcs Krisztián, a Heaven 6-7 énekese írt kimondottan a Budapest bárnak, hogy most már külföldi dalokat is feldolgozunk, és tényleg nagyon-nagyon komplex lett a Budapest bárnak az előadása, úgyhogy mindenkit megtalálunk a közönség sorai körül, ami számunkra nagyon fontos.
Hogy kell elképzelni egy alkotói légkört itt? Ki mondja meg, hogy miből lesz dal, hogy vesznek ebben részt maguk az énekesek, ők is jönnek ötletekkel, és egyáltalán hogy osszátok ki, hogyha kiválasztotok egy dalt, hogy ezt ki is fogja elénekelni?
Természetesen most már 7 év alatt igazi alkotóközösséggel vált a Budapest bár, míg az elején azért nagyjából én vagy a zenekar ajánlottuk a dalokat, most már egy hétköznap is fölhívnak, hogy na, ez a dal jutott eszembe, sőt, az énekesek egymásnak is ajánlanak dalokat, és hát az a szűrő, az a próbaterembe dől el, hogy melyikből lesz Budapest bár feldolgozás, vagy melyikből nem. Ugye nagyon fontos az énekeseknek, hogy olyan szöveget énekeljenek, amivel nagyjából egyetértenek, vagy szívesen éneklik. De nekünk nagyon fontos, hogy olyan alapanyag legyen, amivel kellőképpen tudunk dolgozni, és tudjuk annyira újra hangszerelni, persze határokon belül, mert az a legfontosabb számunkra, hogy egy dalt addig lehet újra hangszerelni, amíg megmarad az a bája és az a kedvessége, hogy az emberekhez szóljon. Hiszen a dalok nagyon, nagyon emblematikusak, ezek tényleg Jávor Páltól, Karáditól kezdve nagyon sokan énekelték, úgyhogy azért van egy határ, amit nekünk tartani kell, és ez ebben mindig módján bánunk, nagyon csínyen bánunk ebben, de azért van olyan dal, amivel nem szívesen nyúlunk, vagy próbán az derült ki, hogy nem igazán jól működik, de hál' Istennek nagyon nagy a magyar dal kultúra, és azok a kincsek, amik a rendelkezésünkre. Hát tényleg van, amikor a Kis Tibi az egyik albumnál, a Hoppá albumnál 400 számot hallgatott meg, mire kiválasztott azt az egyet, amit ő igazán szeretne ezen az albumon énekelni, hogy tényleg van választás, és a próbákon ezek kiderülnek, hogy melyik működik, most már igazából kialakult a Budapest báros hangzás, és most már tudjuk, hogy mit érdemes a repertoárba felvenni, vagy esetleg mi az, ami nem annyira szerencsés.
A zenekart már igazán nagyon-nagyon sokan figyelik. Lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon úgymond idézőjelbe tett felelősségteljes küldetés, amit ti csináltak?
Hát sokan mondják, hogy most már a Budapest bár kultúrmissziót is folytat. Igazából ezen soha nem gondolkodtam, de az nagyon fontos volt számomra, hogy olyan emberekkel dolgozzak, akikkel jó együtt lenni, és kreatív emberek, ugyanúgy a zenészekkel, mint az énekesekkel, az mindkét részről nagyon fontos volt, és valahogy a Budapest bár kicsit a házasságomat tükrözi. És ugye a feleségem nem roma származású, és a Budapest bárban is romák és nem romák muzsikálnak együtt, és nagyon, nagyon ritka az a sikeres produkció, ahol ilyen jól megvannak egymással, akár zsidók, cigányok, és ez nagyon fontos számomra, hogy a zenébe egyáltalán nincs határ, és ez a zenei kultúra, ez kicsit úgy érzem, hogy olyan, mint a 30-as évek Budapest, hogy nagyon kozmopolita, ahogy el tudott jönni el tudtak jönni a leghíresebb énekesek, akár Németországból, Franciaországból, vagy Amerikából. Úgy azt hiszem, hogy most is nagyon fontos számunkra, hogy ez a sokszínűség, ez ne hátránya legyen egy produkciónak, hanem én azt mondom, hogy ez az előnyünkre vál, hogy ennyire sokszínűek vagyunk. És amikor 30-as években Josephine Baker hozzánk látogatott és elvarázsolt a közönséget, most mi ugyanúgy szeretnénk a közönséget elvarázsolni.
Ez a sokszínűség igazán jelen van a zenekarban, hogyha vesszük az összes énekest, lényegében mindenki egy más egyéniség, vannak introverták, kicsit zártabb egyéniségek. Hogy lehet ezt egyáltalán egyben tartani, ezt az egészet?
Igazából nagyon nehéz erre válaszolni, mert ösztönösen megérzem azokat, vagy sokszor érzem, hogy hogyan is kell az emberekkel, csúnya szóval mondani, bánni. De igazából nem bánni kell, hanem ami a legfontosabb, a tisztelet. Az egymás tiszteletben tartani, és ezzel a tisztelettel és a szeretettel nagyon sok mindent el lehet érni. Úgyhogy ez nagyon fontos számomra. Meg az sem mindegy, hogy gyerekkoromban egy olyan zenekarban játszottam, mint a 100 tagú, ahol 160 muzsikus volt együtt, és én ebben nőttem fel, és még a következő zenekarom is, amikben játszottam, én mindig figyeltem, hogy mitől működik valami, mik azok az energiák, amikkel meg tudok mozgatni nem csak saját magamat, hanem a körülöttem lévőket, és megpróbálom ezeket az energiákat a legjobb célokra fordítani, és az, hogy mi szeretetben, barátságban vagyunk együtt, sőt, már szinte nem hogy baráti, hanem családi a hangulat a Budapest Bárban, ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy jól választottam meg a kollégáimat, és nagyon boldogan muzsikálunk együtt, és még szeretnénk nagyon sokáig.
És nagyon oda kell figyelni szerintem a színpadod is, mert ha nézek mondjuk egy Franket, ahogy énekel, és többször láttam Rutkai Borit, az teljesen más energiabomba a kettő, tehát nektek is valahogy rá kell hangolódni arra, hogy ők hogy adják elő ahhoz, hogy az hiteles és olyan legyen, amit ti is úgymond élvezni tudtak?
Nagyon jól látott, hisz mi is ugyanúgy, ahogy a közönségből merítünk, és az energiát azt kapjuk a közönségtől, ugyanúgy természetesen az énekesektől, és ők meg ugyan tőlünk, úgyhogy ez az energia, ez körforgásban van, és így a legegészségesebb, hogyha ez a körforgás megvan. Természetesen minden énekesnek más a habitusa, és egy olyan milliót teremtenek, akár egy szám alatt, 2-3 perces dal alatt, ami tényleg úgy érezzük, hogy azt csináljuk, amit nagyon szeretünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ha minden ember azt csinálhatna, amit a legjobban szeret, akkor nem sok pszichológusra lenne szükség ebbe a világba.
De beszéljünk egy kicsit a jelenről és a jövőről, te már ugyan érintetted, de ugye az utolsó lemezeteken, ami áprilisban jelent meg, van egy olyan dal, amely már úgymond saját dal, Szűcs Krisztián írta. Ez a jövő?
Én azt gondolom, ez is. Ahogyan elővettük a 20-as, 30-as évek dalait, az azért volt nagyon központi és nagyon fontos időszak, hisz akkor rengeteg dalt írtak, akár cigányzenekarra. És most úgy érzem, hogy egy pár évtized ez kezd eltűnni, hogy kimondottan cigányzenekarra bármit is írnának. Inkább azt érzem, hogy egyre kevesebb muzsikusnak van helye az esti éjszakába. Úgyhogy leváltotta egy időben, 80-as években nagyon erős hatással a szintetizátor, aztán most már igazából nagyon kevés az a szórakozó hely, ahol cigányzenekart alkalmaznak, és én szerettem volna ezt a kultúrát visszacsempészni, hogy ma is szülessenek cigányzenekarra dalok. És ezen az énekesekkel erről beszéltem, de természetesen azokat a dalokat, amit mi akár régről, akár nem is olyan régről, vagy mostanában, amiket hallunk és nekünk megtetszik, azt fogjuk is játszani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy minden albumunkon lesz egy-két új dal, de természetes, hogy játszani fogjuk azokat a dalokat, amiket mi egyébként szeretünk. És amikor elkészítettük most ezt a tavaszi albumot, akkor az volt a szándékunk, hogy egy pörgős, vidám albumot készítsünk, és összejön majd a párja az albumnak. Szeptemberben fogunk a stúdióba vonulni, amikor már ez a nagy nyári fesztivál őrületen túl vagyunk, és akkor is készítünk egy albumot, és ennek lesz a párja. Már felkértem Kollár Klemensz Lacit, aki egyébként a Vén cigányt is és a Kátszos utat is énekli, hogy szeretném, hogyha most ő írna nekünk egy saját dalt. Úgyhogy nagyon izgalmas ez, és nagyon szép lesz remélhetőleg az új albumunk.
És jól érzem, hogy ennek van egy nagyon-nagyon diszkrét bája.
Igen. Én nagyon-nagyon nagy örömmel és nagyon nagy lelkesedéssel állok minden album elébe, hisz amiket azon az albumon megszólalnak, egy pár hónapunkat azok a dalok fogják kitölteni, és nem mindegy, hogy azok a hónapok hogyan telnek el, és nagyon fontos nekünk, hogy olyan dalokat vegyünk elé, és úgy, hogy az ne csak nekünk, hanem a közönségnek is tetszedjen, hisz nagyon fontos, hogy jól működjünk együtt, és a közönség ránk tudjon hangolódni, mert az minket dopingol.
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Szeliden át kelek az andokon, a hátizsákban egy törött szakszofon. Nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, mi keresem magát. Élek a levegőn, micsoda nő, akad itt rengeteg, olyan, mint ő. Viszont egyetlen egy hiába sír, 5000 bomba bőr, mindegyik romba dől, mert nem érdekel.
Egy 20000 éjszakás kalandnak körülbelül az lenne magával elég. Nem vagyok egy túlzott a romantikus halka, de magától az ördög is jó útra tér.
van itt rengeteg, olyan, mint ön, viszont egyetlen egy hiába ri. Millió bomba csaj nem hat meg a ricsaj, csak maga játszik. Szeriden áll, kelek az andokon, a hátizsákban törött szakszofon. Nem kell kenyér, se víz, se nagy kabát, míg keresem magát, el vagyok levegő.
A Budapest bár zene számait hallhatjuk most. Halló, itt Montreal, hogy nehogy elfelejtsük, hogy ma csupa újdonság van a rádióban. A hétvégén meglátogattam a montreali magyar közösséget. Moldován Mária magyar képzőművésszel elmentünk a montreali magyar klubba, ahol Fehérvári Lila, Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas tartott egy délutáni gyermekfoglalkozást, melyet többek között Mária mese illusztrációival valósítottunk meg. A kézműves foglalkozásra is zenés, táncos, interaktív gyermekszínházra sokan eljöttek, és arra is volt alkalmam, hogy érdeklődjek a montreali szervezetek működése iránt. Szél Attila, a montreali magyar otthon elnöke következik.
Szél Attila vagyok. 58-ban jöttünk Kanadába, Németországból. Itt jártam iskolába, itt végeztem az egyetemet. Elvégeztem a vegyészeti szakot. Itt a Concordia Egyetemen. Magyar tevékenységről, a cselekészetben aktív voltam, a magyar iskolában is, mikor a fiam még járt mind a kettőbe. Azóta két éve, hogy a Magyar Háznak az elnöke vagyok. A Magyar Ház az egy öreg otthon. 200 apartment van, kb. Laknak ott 250-260-an. A magyar háza az öreg otthon két épületből áll. Az első épület, az első fázis 81-ben építették, a második fázis 85-ben.
Milyen célból?
Az úgy keletkezett, hogy rájöttek, hogy sok idős magyar betegek lettek, és elfelejtették a angolt vagy a franciát, és visszatértek a magyar nyelvhez. És a hatóság kórházban nem értették, és akkor a Reverend Szabó Péternek az ötlete született, hogy kellene építeni egy magyar otthont az öregeknek. És egy 81-ben, 79-ben kezdődött, 81-ben lett készült az épület. Kaptunk segítséget az államtól, szubvenciót a federál és a provincial államtól. Vannak bizonyos feltételek, például, hogy most minimum 60 évesnek kell lenni, hogy valaki jelentkezhessen. Van egy jövedelemkorhatár is, ami 27 ezer dollár. Aki 27 ezer dollár alatt keres, az kap szubvenciót a lakbérhez, ami kb. 25% a lakbérnek.
És ők részt vesznek az ottani programokon, vagy oda külön járnak, ugye más
külsősök is? Ott van egy lakóbizottság, akik csinálnak programokat hetente, bingo, kávé délután, és egyéb programok is vannak. Kirándulások, őszkor almaszedés, télre vagy tavaszkor a szokásos cukorparti kirándulás.
És ezeken ők vesznek részt, a lakók, vagy
igen, a lakók részt vesznek, vannak önkéntesek is, minden bizottság önkéntes. Én is még önkéntes vagyok ottan.
És az ünnepségek,
ünnepségeken is. Például jövő héten lesz a Kanada Day, vagy a Júzs első Kanada ünnepély. A magyarok részt vesznek a felvonuláson, utána találkozunk a magyar otthonban.
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Széla Attila, a magyar otthon elnöke mesélt arról is, hogyan került ki ő maga Montrealba. És azt is megtudjuk, milyen programok, egyesületek adnak lehetőséget, amint egy 15 000 montreali magyar részére, hogy megőrizhesse, illetve megtanulhassa a magyar nyelvet. Kultúrát, táncon, művészeten, de akár a futballon keresztül is. És a magyar csapat igen jó Montrealban.
Így érkeztünk a két nénik, nagymamám már itt éltek, ők 50-51-ben jöttek ide Kanadába, és mi 58-ban követtük őket. És már találkoztunk mindjárt ismerősökkel, bekapcsolódtunk a magyar közösségben, én a cselekészetbe, később a táncsoportban is, inkább a cselekészetbe.
És hogyan jutott be a Magyar Házba?
Hát, kértek, hogy jöjjek be, mint tag, és akkor kértek, hogy vegyek részt a tanácsi bizottságon. És azon részt vettem két évig, és utána, amikor volt a direktorok csere, akkor megkértek, hogy induljak, mint elnök.
Volt-e valamilyen újítás, amit ön változtatott meg Magyar Ház életében?
Így az épület most már 81, már több mint 30 éves, és kellett csak javításokat végrehajtani. Például az egyik épületbe ki kellett cserélni a felvonót, a másik épületbe is ki kell cserélni, mert többször megakad. Erre kell még pénz, várjuk a támogatást az államtól. Rendszeresen a ház festve van, múlt évben kicserültek szőnyeget a folyósókban. Most meg a ebédlőben a konyhát újítottuk, új berendezés. Ez elég költséges, mert az állam ezt nem nagyon támogatja. Nekünk kell ehhez pénzt kell szerezni.
Mekkora az itteni közösség, és hányan járnak rendszeresen mondjuk egy ünnepre, vagy programra?
Igen, a magyar közösség itten körülbelül 15 000 Montrealban, nagy Montrealban. Elég sokan részt vennek. Van három templom, a református, katolikus és a presbiterianus. Azok meg is van külön előadások, szervezésük, de nagyon sokszor együttműködünk. Három templom, vagy mondjuk a magyar iskola, cselekészek, tánccsoport együttműködnek, egy előadások vannak. Van például a Szent István Bál, 57 óta működik, rendszeresen egy nagyon nívós bálot rendeznek, ahol volt, mikor több mint 1500 ember részt vett.
És ezt hol rendezték meg?
Rendezték a Queen Elizabeth Hotelban, először a Windsor Hotelban, és utána a Queen Elizabeth, és utána megint a Windsor Hotelban.
És ez minden évben van?
Minden évben van. Idén mondjuk most tavaszkor elmaradt, majd most megszervezzük november 15-én.
És ide jöhetnek mások is, vagy ez
kifejezetten? Igen, de ez nyitott, ez...
Tehát más városból is jöhetnek?
Más városból jönnek, például amikor volt a 51. évfordulói ünnepény, akkor jöttek Calgaryból is, Vancouverból is. Akik valamikor itt laktak Montrealban, és elköltöztek oda. És ide jöttek, eljöttek a bálba.
Maga a közösség itt mennyire öregedő közösség, mennyire vannak fiatalok?
Eléggé öreg már, én szerintem, de sok magyar jön ki Erdélyből. Sok fiatal. Részt vesznek sokan a tánccsoport, magyar iskola és a cselekészetben. És akkor vannak különböző egyesületek, ez a Hungária Klub, ez a klub itten, például a Betlen Gábor irodalmi kör. Van körülbelül 18 egyesület Montrealban. Van sok, ahol mondjuk a tagok többe egyesületbe tartoznak. Uh-huh. A templomokban is van külön egyesület, például a Szent Erzsébet Egyesület, a társaság. Ők sok eseményt szerveznek a templomnak a támogatásával. Vacsorák, például a református templomnak van egy kuglie csapatja, vagy egyesülete. Úgyhogy hetente vannak kuglie versenyek, összejönnek, és annak is a haszonja egy része a templomhoz fordítják. Van egy futballcsapat is, ami most már 4 éve alakult, és az utolsó 3 évben megnyerték a bajnokságot. Ez ilyen benti futball. Több csoport, németek, szerbek, több ilyen nemzetiségek csapatok részt vesznek.
És ezt ki szervezi?
Ezt a Róza György szervezi, nagyon aktív benne. Itt régen a klubnak, a Hungária klubnak volt egy futballcsapat, még a 60-as években. Így nemzetközi versenyek voltak. Németek, olaszok, szerbek, jugoszlávok csapatok. És ott is a magyar csapat sokszor megnyerte a bajnokságot.
Tehát ez a Montrealon belül?
Igen, Montrealon belül,
minden
igen.
Minden évben volt egy
igen,
ilyen
igen, verseny. Igen,
igen,
igen. És akkor megszűnt a 70-es évek elején, végén, így valahogy. Most maga Gyuri kezdte ezt a benti futballt. Szeptemberben kezdenek játszani, szeptembertől egészen márciusig.
És hányan vannak a csapatban? Nekik? Milyen korosztály?
20 évestől egészen 40 évesig.
Nagyon rendes csapat.
Igen.
És akkor vannak rendszeresen edzések?
Edzés, igen. Igen.
És hol van
a pálya az Lachinbe van, Montrealnak egyik külvárosában.
És ki támogatja ezt a...
A legtöbb önkéntes adományból, mert kell fizetni a pályát, a bért.
Igen.
Edzőt kell, vagyis a bírót kell fizetni. A személyek is fizetik, és akkor az adományt is kapunk a közönségtől.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
12 tanár, 50 magyar család, 8 osztály, szinte minden korosztálynak. A sikeres Montreal iskoláról beszél most Török Tünde, aki annak már 7 éve igazgatója.
Török Tünde vagyok, a montreali magyar iskolának az igazgatója. Hát az iskoláról azt tudnám elmondani, hogy tavaly ünnepeltük az iskola 80. születésnapját, tehát 80 évvel ezelőtt alapították az akkori magyarok, és ez azóta is önkéntes tanárokkal működik, mindig is önkéntes tanárokkal működött. Jelenleg van 12 állandó tanárunk, mindenki szombatonként jön, szombaton 3 órába tanítunk, reggel 9:30-tól délután 1 óráig. Van 2 óvodás csoportunk, a picikéknek 3 éves kortól 5 éves korig, a nagyobbaknak 5-6 éves kor közöttiek, és utána vannak a különböző iskolai osztályok. 2 felnőtt csoportunk van. Van egy kezdő csoport, oda kezdők járnak, és van egy haladó csoportunk. Az iskolának van egy épülete a katolikus templom mellett, úgyhogy ott tartjuk az óráinkat szombaton délelőttönként. Ez az épület most 30 éves, szeptemberben fogunk egy nagyon nagy ünnepi rendezvényt előkészíteni, és meghívjuk azokat az embereket, akik annak idején segítettek abban, hogy ez az iskola felépüljön, az egyházakat, különböző magánszemélyeket, üzleti vállalkozásokat, akik pénzt adtak, hogy sikerüljön felépíteni ezt a 6 tantermes iskolaépületet. A tanárok általában ismeretség útján kerülnek hozzánk, Mindenképpen szeretjük, hogyha magyarországi vagy erdélyi magyar nyelvű diplomával rendelkeznek, tanári diplomával vagy valami más diplomával, de ez nem föltétel. Vannak olyan tanáraink, akik biokémiát végeztek, én magam is vegyészmérnök vagyok, és hát nagyon nehéz magyarországi magyar szakos tanárokat találni itt Montrealban, úgyhogy van kettő tanárunk pillanatnyilag, aki magyar szakos, ők tanítsák a nagyobb gyerekeket, illetve a felnőtt oktatásba is bekapcsolódnak.
És milyen tananyagot használtuk?
Magyarországról szerezzük be a tankönyveinket, magyar, mint idegen nyelv tankönyveket, a Balassi Intézet Magyarországon írja ezeket a könyveket, de ezeket nekünk még át kell dolgozni és kipótolni a saját tananyagunkkal, mert itt olyan speciális a helyzet, hogy ugye francia Quebecben a hivatalos nyelv, úgyhogy ezt mindenki tanulja, amellett ugye az angolt, és tehát a magyar nyelv az minimum harmadik helyen szerepelhet, úgyhogy nagyon, nagyon lassan haladunk, és azok a könyvek úgy, ahogy vannak, nem felelnek meg nekünk, de a tanári kar szokott itt-ott kiegészítéseket eszközölni, és akkor van egy ilyen tananyagunk, és amellett persze még használunk mindenféle más munkafüzeteket is. Tartunk médiaórákat, akkor filmeket vetítünk, és utána megbeszéljük a látottakat. Néha moziba megyünk, és ott levetít. A felnőtt oktatásban a Haló itt Magyarország első és második kötetét használjuk, valamint a Lépésenként magyarul című tankönyveket. A gyerekeknek a Kiliki 1 és Kiliki 2 nyelvkönyveket, és ezen kívül még mindenféle más anyagot, amit a tanáraink szednek össze. A tanórákon nem vesznek részt a szülők, viszont van egy nagyon komoly szülői segítő gárdánk, akik önkéntesként a különböző rendezvényeken segítenek, és hát tulajdonképpen a szülőknek az a feladata, hogy otthon a gyerekekkel foglalkozzanak, gyakorolják a magyar nyelvet, a házi feladatokat készítsék el, amit mi az egyik szombatról a másikra föladunk, és amikor egy műsorra készülünk, akkor a gyerekekkel azokat a verseket, vagy azokat a szövegeket, dalokat otthon gyakorolják. Körülbelül jár 50 család, jár a magyar iskolába, nem mindenki jön minden szombaton, ugye, mert szombat délelőttönként vannak különböző sportfoglalkozások is, úgyhogy vannak, aki csak minden második héten jön például. Tehát van egy karácsonyi komoly műsorunk, amire a gyerekek készülnek, általában egy szép betlehemes előadást adunk elő, és február elején, január végén, attól függően, hogy jön ki ez a hétvége, akkor van az iskolának egy nagy támogató evéd vagy vacsora, akkor van egy nagyon szép műsorunk a gyerekekkel. Március 15-éről megemlékezünk, és anyák napján van egy évzáró műsorunk. Tehát ez a négy nagy műsorunk van, amire még a gyerekek megtanulnak különböző verseket, dalokat, jeleneteket, attól függően, hogy miért van a téma.
És te is tanítasz, ugye?
Én nem tanítok, mivel az iskola non-profit, úgyhogy én azzal foglalkozom, hogy a háttérfeltételeket megteremtsem, és a támogatókkal felveszem a kapcsolatot, mert ugye az anyagi és a különböző más támogatókat. Tanítottam, amikor a fiam kicsi volt, akkor én tanítottam az óvodába, de azután átvettem az iskola vezetését, és én tulajdonképpen koordinálom az iskolát, nem tanítok már.
Mióta?
7 éve vezetem az iskolát.
1933-ban alapult a Montreali Magyar Iskola, és akkor 300 diák járt oda. Jelenleg is sokan vannak, 60-70 diák iratkozik be minden évben.
Music and community events in the National Capital Region. This is the Hungarian Show on Chin Radio 97.9.
Itt most megy itt el a második kajak. Itt vagyok a Radcliffe Park kilátójánál vagyok. Gyönyörű innen a kilátás. Quebec oldalra látok át. Itt jó széles, itt is jó széles az Ottawa folyó. És okay. Itt folyik bele a Gatineau folyó. Az Ottawa folyóba. És kellemes, csendes, jó, mögöttem néha elmegy egy-egy autó, és ilyen szép kis oszlopos az út mellett rögtön le lehet parkolni, és egy kis oszlopos kis kilátó van itt. És itt a táblán elolvashatjuk láthatjuk a kis történetet, meg hogy milyen volt régen. Úgyhogy ide érdemes ellátogatni, mert nagyon kis, kellemes, csendes, madárcsicsergős, nagyon szép. Ma van a rádió műsor után 22-e.
It's yours to discover, hallották, a Radcliffe kilátónál jártam.
Halló, itt Magyarország! Ma megismerkedünk Sebestyén Eszterrel, üvegművessel, aki 11 éve dolgozik Tiffany technikával, melyel 1999-ben ismerkedett meg a kisképzőn. Mindjárt megtudjuk tőle, hogy kitől származik ez a technika, és hogy mi teszi különlegessé az így készült lámpatesteket. A kérdések megvoltak, már csak te kell lesz, drága Eszter. Szervusz!
Szervusz, Daja! Köszöntöm a hallgatókat is!
Tehát, ha jól tudom, New Yorkból indult ez a módszer.
Igen, valóban. Louis Comfort Tiffany nevéhez fűződik a technika, aki a szecesszió idején fejlesztette ki többek között a speciális Tiffany üveget, aminek a különlegessége az irizáltsága, ami olyan, mint hogy egy ingyház fény lenne, és az opálságot, ami pedig lényegében a tejüveget jelenti, tejszerűséget, hogy nem átlátszó, nem transzparens, nem jön át egyenesen a fénytel. Sokkal több lehetőséges játék van benne, kell az üvegekkel dolgozott.
Mi a különleges benne, hogyha megcsinálsz egy lámpát, vagy egy mécses tartót, akkor mire ügyelsz ezek ennél az üvegnél a válogatáskor?
A válogatáskor nézni kell először is, hogy néz ki az üveg átvilágítva, hogy néz ki az üveg, ha nem világítjuk úgy át, milyen a mintázata a felületen, mert egyszerűen annyiféle fajta üveg van, mind felszínre, mind a struktúrára, mind színre, hogy elképesztő. Tehát tényleg így bevegyek a szakboltba, és akkor csak egész napot hatok majd annyit az üvegek között. Tehát egyrészt erre kell figyelni, másrészt meg a technikából adódóan a hagyományos olajüveghez képest sokkal részletesebb és aprólékosabb munkákat lehet készíteni, ez a különlegessége. Tehát amekkora pici üvegdarabot meg tudok fogni és ki tudok csiszolni, akár a kis ujjamkörmének a fele méretét, tehát az lehet ilyen 5 mm-szer 5 mm-es kis műtyürke darab, ami meg lehet munkálni, akkor azzal már dolgozni lehet és be lehet építeni a alkotásba. Tehát végtelen lehetőséget gondolok.
És miket állítasz elő? Tehát lámpákat, mécses tartókat?
Órát, fali órát, bármilyen tárolót, bödönt, igazság szerint bármi létre lehet volni. Tehát csak mondjuk én igyekszem, hogy használati tár legyen, tehát hogy használni is lehessen, ne csak forfogó dekoráció. Tényleg képet, napfényfogót, ami ilyen ablakba rakható kép, vagy bármi térbeli szobrot is, de mondjuk a jó, ha világít, és akkor már világított este.
Több helyen is lehetett látni a műveidet, többek között a Budapesti Mezőgazdasági Múzeumban, a Ferdinánd Galériában, a Debrecen Egyetemen és a MOM Kulturális Központban. És ezen a héten az Ötvös utcai 5-10 közösségi és kulturális színtérben jelentél meg a legújabb alkotásoddal, méghozzá egy árverésem. De nem egynek szokottam, mert ez is a már említett jótékonysági projekted része volt. Mi volt ez a projekt? Vagy mi ez a projekt?
Ez a projekt egy régi álmomnak a megvalósulása, ami lényegében annyi, hogy készítek egy világítótestet egy kiválasztott alapítványnak az arculatára szabva és tervezve, amit jótékonysági árveréssel elárvereztetek, és az egész befolyt összeget lényegében az alapítvány javára ajánlom föl. Egy ilyen elég idealista elképzelés, de nagyon boldog vagyok, hogy megvalósult.
Mi volt az első alapítvány, akit választottál?
Az első alapítvány az Egészségbiztonság Alapítvány nevű kínai orvoslással foglalkoznak, és az akupunktúra nagyköveteinek nevezhetjük őket itt Magyarországon. Az alapítvány dr. Őri Ajándok alapítványa, és 1989 óta működik, és 2000-től elnyerte a kiemelten közhasznú alapítvány minősítést. Munkáik nagyon-nagyon sokrétű és nagyon sok mindennel foglalkoznak, az egyetemi oktatástól az OK és vizsgákon keresztül a 3-1-2 meridian tornát is ők vezetik itt Magyarországon, sőt európai központnak a képviseletét is megkapták, és dr. Ördi Ajándok vezeti a Máté Szeretett Szolgálat mobilrendelőjét, ami egy detoxikáló akupunktúra hajléktalanoknak, ahol ezzel a kezeléssel segítik megszabadulni a szenvedő betegségüktől a hajléktalanokat.
És mi az az alkotás, amit készítettél az alapítványnak?
Az alkotás neve 5 elem üvegcse, és az 5 elem tana és összefüggései, valamint a 14 meridián jelenik meg rajta térben, és mutatja be, hogy milyen viszonyban állnak egymással. Lényegében egy térbeli 5 elem térkép. Méretben 70 centi magas és 35 centi átmérőjű.
És ez ugyanakkora, ha jól tudom, mint amit láttam a műhelyednek a 11 éves fennállásának az évfordulóján, ahol egy lámpát láttam, és ez az életfa volt, melyben, ha jól tudom, magyar motívumok vannak. Erről tudsz mesélni egy kicsit?
Igen, valóban életfa üvegcsa, bár ő 20 centivel nagyobb, tehát ő majdnem egy méteres, és nap ősképek borítják, amik a magyar népi motivum kincsnek is a részei, tehát fennmaradt nálunk. Igazság szerint ezek ősképek, csak hát a mi kultúránkban nagyon erősen is élve maradtak meg ezek a jelképek.
Amikor ott voltam, akkor éppen a munkafázisod, hát nem tudom, talán egy negyedénél tartottál, vagy még korábbi fázisban, amikor 120 kicsiszolt kék üvegdarabot láttam. Ez ugye az 5 elem üvegcséhez volt. Tehát hol kezdődik a munkád, és ha felvázolnád, hogy mennyi idő alatt, egy nap hány órát dolgozol, mennyi ideig, amíg összeáll a mű?
Ott kezdődik el egy munka, amikor megszületik egy ötlet, egy kép, nagyon képekben életető. Megszületik, meglátom és elkezdem tervezgetni fejben, hogy az technikailag, a technikára hogyan tudom átírni. És amikor ez megszületik, akkor elkezdem sketszelni, rajzolni, és onnantól kezdve, hogy hány órát dolgozom vele, az aztán nagyon-nagyon sok mindentől függ, de hogyha úgy belemélyülök, akkor reggeltől estig. Tehát hogyha mondjuk este nem is állok neki forrasztani, mert egyszer csak azon kapom magam, hogy reggel 6 óra van. Lespiccelem, és onnantól kezdve kiválasztom a színeket, az üvegeket, hova, melyik, mi a legmegfelelőbb, kivágom az üvegdarabokat, utána becsiszolom pontosan, aztán részfóliázom, és utána tudom forrasztani. Ez lényegében ilyen nagyon egyszerű maga technika, de jókat lehet vele játszani. Hogy mondjuk a életfa 11 kg súlyú, és hogy az önhordó legyen is elbújja magát, és a sokadik kiállításról kurszubászom, én mindig vígan egybe van, tehát meg is kell őket tervezni.
És a Tiffany technikát miért választott?
Maga a Tiffany technika az úgy került az életembe, hogy igaz, a kisképzőbe próbáltam, találkoztam vele, de szüleim a 18. szülinapomra valami maradandóval szerettek volna meglepni, és az az a pápa volt, amit a mai nap használok, meg egyéb apró kis kellék, mint kis üvegdarab, forrasztózó készfólia, amivel el tudtam indulni, úgymond kialakítani a saját kis műhelyemet. Tehát azért mégis ezért lett a Tiffany technika.
És mennyire mozgatható a műhelyed? Mert ugye amiket láttam, az rengeteg minden, de utazni lehet-e egy ekkora műhelyel és máshol is alkotni?
Lehet, és jött is velem mindenhova, mert elég sok felé éltem, abéleteztem itthon Budapesten, meg kint éltem 2,5 évig Olaszországban, és akkor oda is jött velem, tehát nagyon sok apróságból áll, a legfontosabb végül is a párkarcsi szorogjuk, meg néhány fogó, aztán lehet vinni az összes többi perszámkát is.
Tervezed-e, hogy akkor még egyszer valahova kimenjél és ott dolgozz, vagy maradsz Magyarországon?
Már maradnék itthon, és igazság szerint Olaszországba se úgy mentem, hogy kiköltözni, mint élni, csak egy periódus volt a életemben, de én itthon tervezem a dolgaimat.
Ugye most befejezted, de azért én is nyomon követtem a munkafolyamatot, és ezért rákérdeznék, hogy tulajdonképpen a legelejétől, a tervezéstől kezdve, addig, amíg egybe volt a lámpát is már beszerelted, így ötelem üvegcse, mennyi idő alatt készült el?
Őt még tél végén kezdtem el, viszont az hozzá kell tenni, hogy nem is tudtam folyamatosan csinálni, mert azért voltak egyéb munkáim is. Hát bő egy hónap, inkább két hónap egy ilyen világítótest tervezéssel, hogyha folyamatosan, rendesen tudom csinálni. Hát azért ez hosszú.
Nagyon köszönjük, Eszter, az interjút, és reméljük, hogy még hallunk a projektedről, és nagyon sok sikert.
Bizony,
továbbra is. Szia!
Sziasztok!
You're listening to the Hungarian Hour on Chin Radio 97.9 FM.
Szeretni bolondulási, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, s benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgy sem enged el, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni bolondulási, akit bolondulásig szeretni volna jó. Megint egy új kis dal a szerelemről, megint egy új kis dal, és megint erről. Ez a kis tolvaj dallam ide lopózik halkan, és elcseni még a csepp maradék nyugalma.
Hirdetmények. Július 1-én Kanada Day, Kanada megalakulását ünnepli majd kedden a parlament körül rengeteg, akár ideutazott fehér, pirossal kifestett, beöltözött állampolgár. Én még sosem voltam, de valahogy így képzelem el. Július 5-én este 6 órától ünnepli a Magyar Ház a 33. évfordulóját, július 7-én és 13-án indul a két magyar tábor. Augusztus 1-től 5-ig pedig fiatalok és felnőttek részére lesz egy napi 3,5 órás színjátszótábor, mely végeredményeként az István a király rockoperát adjuk majd elő. A részvétel ingyenes. Jelentkezni nálam vagy Feszti Katinál, Koleszár Fanninál lehet. A legnagyobb újdonságot a legvégére tartogattam. Ez pedig az, hogy Fassanga Tibor meglepett engem egy honlappal, melyet szabadon szerkeszthetek a rádió részére. Tehát a rádiót egy külön honlapon is bármikor újra hallgathatják, sőt, írok is erre többlet információkat. Például most megnézhetik, hogy kik énekelték a Budapest bár számait, vagy megtalálják a montreali közösségek honlap címét, hogy még többet tudhassanak róla, vagy Sebestyén Eszternek is megnézhetik a műveit, melyekről szó volt, illetve elmaradt interjúkat is meghallgathatnak, illetve több számot is akár a Budapest bártól. De képek is felkerülnek ide. Itt már most megtalálják a montreali magyar iskola 3 nyelvű honlapját. De korábbi adásokhoz is felkerülnek további, akár elmaradt részek. Előző adásból például a kívülbelül egészség rovathoz kaptam további anyagot Kerényi Ágnestől a cseresznye jótékony hatásáról. A rádió honlapját a következő honlapon keresztül érhetik el. Ottawai magyar.info. Itt a rádióra kattintva.
You're listening to Chin, Ottawa's multicultural voice.
Sion, az egészség, a hajnali részegség és a tervek szerint Magyarországra telefonálok, és megtudhatjuk egy zarándoklóról, milyen is volt Csíksomlyó, és folytatódnak az újdonságok az élő interjú vasárnapján jövő héten. A következő kanadai dallal búcsúzom, de virtuálisan egész héten olvashatnak a rádióról. Viszont hallásra!
Sound Canadian music for your listening pleasure. Chin FM presents This Hour's Canadian Artist.
It's all built upon.